Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma a függőség miben létét járjuk körül. Először Demetrovics Zsolt, pszichológus, addiktológus, az ELTE Pszichológiai Intézetének professzora segít megérteni az addikció lélektani okainak kialakulását és annak működését. Önmagában a függőség az törvényszerűen rossz? Úgy is kérdezhetném, hogy van jó függőség?
Hétköznapi értelemben lehet esetleg ilyesmiről beszélni, a dolog orvosi vagy klinikai értelemben nincs. Tehát a hangom kicsit limitált, szóval, hogy a klinikai értelemben a függőség az egyszerűen egy betegség. Tehát, hogy amikor függőségről beszélünk, akkor arról van szó, hogy valamilyen viselkedéstől, vagy valamilyen szernek a használatával kapcsolatban olyan intenzív elköteleződés, vagy olyan szoros viselkedés alakult ki, ami negatív módon befolyásolja az illető személynek az életét. Tehát ez mindenképp egy betegség ebben az értelemben.
Törvényszerűen negatív. Mindig negatív módon befolyásolja.
Igen.
De a határ hol húzódik meg? Egy szenvedélyes, álhatatos, nagy elánnal élő ember, elkötelezett ember és egy függő közt.
Hát pontosan ott, hogy ártalmas a dolog, vagy nem. Tehát, hogyha én szenvedélyesen csinálok valamit, akkor az előre viszi az életemet, akkor annak valamilyen pozitív produktuma van. Lehet, hogy vannak negatív következmények is, de hogy alapvetően akkor az segíti az én alkalmazkodásomat a világhoz, hozzáad valamit a világhoz, egyáltalán az én produkciómhoz. Ha viszont függőségről beszélünk, akkor ellenkezőleg, akkor az ellene dolgozik az alkalmazkodásnak, akkor annak negatív következményei lesznek az én életvitelemre, a baráti kapcsolataimra, az egzisztenciámra, a testi-lelki egészségemre.
Ugye azt mondják, hogy ennek azért egyrészt genetikai oka van, olyan 40-60%-ra teszik, legalábbis én ilyesmit olvastam, a genetikai meghatározottságot. Ezzel te egyetértesz?
Ezzel akár egyetértek, akár nem, ez így van. És ugye ez két dolgot jelent, hogyha egy kicsit le akarom fordítani. Egyrészt azt jelenti, hogy nagyon jelentős a genetikai meghatározottsága a függőségeknek, másrészt meg azt jelenti, hogy egyáltalán nem a genetikán múlik a dolog. Tehát, hogy mint minden viselkedésnek, tehát hogy azért ebben nincs nagyon meglepő, tehát hogy gyakorlatilag valamennyi viselkedésünknek nagyon markáns genetikai tényező is van a hátterében, de gyakorlatilag nincs olyan viselkedés, különösen komplex viselkedések között aztán semmi olyan viselkedés nincs, amit a genetika önmagában tudna meghatározni.
Tehát kell a környezet, kell a későbbi életszakaszokban beálló ilyen vagy olyan
tehát ez
változás.
Ez egy kockázati tényező, tehát azt jelenti, hogy vannak olyan és elég sok olyan genetikai tényező, aminek az előfordulása növeli a kockázatot annak, hogy valaki mondjuk alkoholfüggő, vagy heroinfüggő, vagy szerencsejátékfüggő lesz. De van nagyon sok nem alkoholfüggő, nem szerencsejátékfüggő, akinél ez a kockázati elem jelen van az ő genetikai állományban, és nem lesz függő, és egyébként van nagyon sok, akinek nincs jelen, és mégis függő lesz, ráadásul ez nem egy génről beszélünk, vagy nem egy génvariációról, hanem nagyon-nagyon sok milyen van. Vannak olyan személyiség jellemzők, amik veszélyeztet, tő tényezőt jelentenek, vagy amelyek hajlamosítják a szemét arra, hogy kialakítsak függőséget. Ilyen például elsősorban ilyen az impulzivitás, tehát hogy az a fajta működés, amikor valaki könnyebben vagy gyorsabban cselekszik, mint gondolkodik, kevésbé mérlegeli a viselkedésének a következményeit, különösen negatív következményeket. Tehát, hogy ez az impulzív működés, ez mindenféle függőség tekintetében egy hajlamosító tényező lehet, vagy az újdonságkeresés. Tehát, hogy az, hogyha valaki nyitottabb az új ingerekre, ugye nem mind vagyunk ilyenek, van, aki inkább szereti a biztonságosabb, kevesebb kockázatot rejtő helyzeteket, van, aki jobban nyitott arra, hogy valami izgalom érje őt.
Traumatikus élmény. Az mennyire szükséges mindenhez? Vagy mennyire keltetője?
a traumatikus élmény az mindenképp egy kockázati tényező, ugye? Nem, a traumával is nagyon különbözőképpen küzdünk meg, és hogy azt is látjuk, hogy van, aki tulajdonképpen egy traumából is úgy tud kijönni, hogy abban akár megerősödik, vagy akár az egy továbbfejlődési lehet neki. A trauma az egy olyan belső, és ugye akkor van itt, tehát ugye az igazi probléma akkor van, hogyha ez a trauma nem tud feldolgozódni, és ilyen értelemben fennmarad, akár valamilyen módon újra és újra ismétlődik a személyben. Az ezzel kapcsolatos szorongás, feszültség, depressziónak a csökkentése az mindenképp egy tényező lehet abban, hogy valaki valamilyen szert, vagy akár valamilyen viselkedéssel próbálja ezt a szorongást csökkenteni. Ugye ez az, ahol tulajdonképpen a trauma az egy ilyen lehetséges ok, de hogyha ezt egy kicsit tágabban nézzük, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogyha valamilyen szerhasználatról, de egyéb függőségekről beszélünk akkor is, de hogyha ha a szerhasználatról beszélünk, akkor valójában arról van szó, hogy az illető az adott szert, vagy az adott viselkedést kicsit leegyszerűsítve arra használja, hogy a benne lévő feszültségeket, negatív érzéseket, konfliktusokat próbálja kezelni, csillapítani. Nyilván ez megvannak a mi belső eszközeink is, tehát ugye mindannyiunkat érnek feszültségek, konfliktusok, néha rossz a hangulatunk, néha megbánt valaki minket, néha konfliktusba kerülünk a főnökünkkel, a párunkkal, a barátunkkal, és nagyon változó az, hogy ebben milyen, hogy ezekkel a helyzetekkel és állapotokkal milyen módon tudunk megküzdeni, milyen belső kapacitásunk, készségeink vannak arra, hogy ezzel megküzdjünk. Ha ebben van valami hiányosság, tehát hogy nehezen tudok ezekkel megküzdeni és tovább lépni, akkor könnyen, vagy fölmerül a lehetősége, hogy valamilyen külső segítséget keressek. És ez a külső segítség, ez lehet akár valamilyen pszichoaktív szer, ami csökkenti mondjuk a feszültséget, oldja a konfliktust bennem, vagy akár ez lehet egy viselkedés, és ugye a probléma ott van, hogy a szerhatása elmúlik, a viselkedést abba hagyom, feszültség visszajön, de rátanultam arra, hogy átmeneti enyhüléshez vezethet.
Igen, de szükségképpen megvan minden egyes függőséggel küzdő ember esetén egy bizonyos konfliktus?
Hát valami van a hátterében a függőségnek. Tehát, hogy az a, ha már ilyen nagy mondásokról beszéltünk, akkor, hogy mondjak egy ilyet én is, azt gondolom, hogy, tehát, hogy semmiből nem lesz függőség. Tehát, hogy mert ilyet is szoktunk hallani, hogy ott van egy csodálatos karrierje egy fiatal embernek, tökéletes a család, a tanulmánya, az érdeklődés, minden, és egyszer csak jön valami drog, és ez mindent elpusztít, és egy szörnyű drogkarrier veszi kezdetét. Ez így nem kerek. Tehát, hogy ott valami van, lehet, hogy a felszínen úgy látszik, hogy minden rendben van, de hogy nem lehet akár kiből droghasználót vagy függőt csinálni. Tehát, hogy egy szertől önmagában nem lesz függő a személyem ilyen értelemben. Tehát, hogy kell, hogy valami legyen a háttérben. Tehát, hogyha én alapvetően azok a bizonyos megküzdési készségeim megvannak, tudok a konfliktusokkal bánni, tudok kapcsolatokat kialakítani, empatikusan működni, megvannak a szociális készségeim, tudok a világban produktívan alkotni, hatni a körülöttem lévő világra, dolgozni értelmesen, kicsit leegyszerűsítve, akkor nem, tehát hogyha ugye ez valami olyasmi, amire azt mondjuk, hogy többé-kevésbé egészségesen tud működni az ember, akkor ott nem igazán tud egy drogfüggőség kialakulni. Lehet szerhasználat, meg lehetnek viselkedések, de hogy nem valószínű, hogy ott van. Tehát valamilyen kompenzatórikus elem mindig van a függőségek hátterében.
Ugye kétfajta függőséget különböztetnek meg. Az egyik a kémiai, ezt gondolom a nikotin, az alkohol, a droghasználat, és van a viselkedési addikció. itt lehet, nem tudom én, játékszenvedély, szexfüggés, internetfüggőség, testedzésfüggőség. Min múlik az, hogy valaki a kémiai felé fordul, míg más egyfajta viselkedési függőségbe menekül?
Nincs ilyen, főleg nem a kettő között, tehát hogy ugyanígy föltetni a kérdést, és arra még lehetne is talán egy picit jobban válaszolni, hogy mitől heroin, vagy kokain, vagy alkohol, vagy amfetamin, de nem ennyire egyértelmű, de mondjuk a drogoknál azért abból, hogy az adott szernek mondjuk egy stimuláns hatása, vagy egy depresszáns hatása, az valamit elárul arról, hogy igazából mi az, amiért használni fogja valaki, de hogy egyébként nincs ilyen, vagy főleg az, hogy kémiai vagy viselkedési, vagy pszichoaktív szer használat, vagy
esetleg is ennyire, mivel találkozik, mivel találkozik?
Benne van az, hogy mivel találkozik, nyilván benne van egyfajta szocializáltsági kérdés is, az értem ez alatt, hogy az, mint a heroin függőség, az azért többnyire egy olyan illegalitással, egy olyan szcénával jár együtt, most tekintsünk el mondjuk a művészvilágtól, vagy rockstároktól, de hogy általában azért az egy olyan perifériás és illegális cselekedetekkel együtt járó viselkedés a legtöbb esetben, ami, tudom én, ilyen értelemben gyakrabban jár együtt egy kevésbé szocializált viselkedéssel, abban az értelemben, hogy kevésbé alkalmazkodik az illető az őt körülvevő társas normákhoz. Most ha valaki ilyen szempontból konformabb, vagy hát egy úgy mondjam, hogy fontosabb számára az ilyen társadalmi normák, vagy akár a kontrollfunkciók, vagy akarom a felettesén funkcióknak a működése, akkor valószínűbb, hogy egy olyan függőség fog kialakulni, amiben az ilyen illegális mozzanatok, vagy egyáltalán a deviáns elem az kevésbé van jelen, munkafüggőség például, vagy testedzésfüggőség.
Az nagyon, már ilyen tudományos belemagyarázásokat nyilván sokfélét olvastunk, hogy például a viselkedés függőségnek vagy benn inkább komoly szerepe van a dopamin és a szerotonin rendellenes működésének.
Ez így van, ugye a dopamin van az agyban egy úgynevezett jutalmazó központ, ami tulajdonképp azért felel, hogy eldöntsük, hogy melyik azok a viselkedések, amiket pozitívan élünk meg, és amelyeket ilyen módon ismételni szeretnénk. Ugye a drogok mindezen a rendszeren keresztül hatnak, tulajdonképpen becsapják az embert e tekintetben. Tehát, hogy ez egy alapvetően dopamin vezérelt rendszer, és hogyha tulajdonképpen valamennyi pszichoaktív szer, ami visszaélésre alkalmas, és amik ilyen módon függőséget okoznak, azok valamilyen módon, vagy közvetlenül, vagy közvetetten valahogy hatnak ez erre a rendszerre, és azt a téves üzenetet küldik a dopamin felszabadítása révén, hogy itt valami olyan dolog van, amit újra kell csinálni, és ez vezet az is. Ugye, tehát egy örömérzetet vetek ki. Ugye ez a rendszer nem azért van, hogy a drogokra reagáljon, hanem azért van, hogy olyan alapvetően fontos létfenntartó és fajfenntartó viselkedésekre reagáljon, mint a táplálkozás, vagy a szexualitás, vagy az intimitás, ugyanezt a rendszert, ezt a jutalmazó rendszert hozza aktivált állapotban, de a drogok is ezt teszik, és ezért tudnak itt belépni, tulajdonképp kiszorítva akár még ezeket az alapvető működéseket is.
Ma már, ha jól olvasok a sorok közt, egyre inkább oszlik az a fajta vélekedés, hogy egy függő ember az tulajdonképpen akaratgyenge. Mert ugye régen szerintem valami ilyesmit mondogattak, hogy hát nincs kellő döntésképessége, nem elég tudatos, nem elég határozott, és ezért csúszik bele ide. Ezt ma már azért felülírta az orvostudomány meg a pszichológia.
Az orvostudomány meg a pszichológia elvileg mindenképp a közgondolkodásnál. Ugye ez a droghasználatnak vagy a függőségeknek a morális megközelítése, ami egy téves megközelítés, tehát így van, ma a tudomány egy betegség modellben gondolkodik, és azt gondoljuk, hogy a függőség az egy betegség, ugyanolyan betegség, mint a más szomatikus vagy mentális betegségek, és ennek megfelelő kezelésre, orvosi, pszichológiai, gyógyszeres, pszichoterápiás ellátásra van szükség. Nem akaratgyengeségről van szó, nem morális gyengeségről van szó, és a gyógyulás sem az akarat erő kérdése. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és valóban ez a morális stigmatizáló megközelítés, ami korábban egyértelműen jellemző volt, az ma a tudományban nincs, vagy hát legalábbis egyáltalán kéne jelen legyen. A közgondolkodásban egész biztosan ott van még ma is, és azt gondolom, hogy sokat kell tennünk azért, hogy ez elkerüljön onnan. Azért, mert ez egyrészt azért stigmatizál, ami ellene dolgozik mindennek, a leszokásnak is, a segítségkeresésnek is. Másodszor pedig pontosan azért, mert hogy önmagában a szakember től való segítség keresését akadályozza, hogyha én azt gondolom, hogy ez egy akaraterő kérdése, de sajnos igen, a közgondolkodásban jelen, mint ahogy egyébként a mentális zavarokkal kapcsolatban is, tehát hogy a depresszióval kapcsolatban is ott van sokszor, hogy azt gondoljuk, hogy ez csupán lustaság, de ez azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdés, amit mindig mindenhol el kell mondani, és hangsúlyoz, nem, tehát hogy maga a viselkedés következménye a sok morális problémával jár. Az illető viselkedése az rengeteg kárt okoz nem csak magának, a családjának, környezetének. Ezeknek rengeteg morális, erkölcsi vetülete van, de hogy nem azért használ valaki drogokat, mert morálisan gyenge, vagy azért, mert akarat gyenge, és nem határozza el, hogy leszokjon, hanem azért, mert beteg, ahogy beszéltünk róla, ennek vannak biológiai, szervi okai ugyanúgy, mint más betegségeknek, pszichés okai részben öröklöttek, részben kialakultak. A betegség, és azért ott a másik oldal ennek, azért az, hogy viszont azt mondjuk, hogy betegség, az nem jelenti, hogy az illető fel van mentve, és azt mondja, akkor köszönöm. Tehát, hogy azért, hogy a betegségeimben meggyógyuljak, azért viszont felelős vagyok én is. Tehát, hogy azért ez a dolog másik oldala. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor kérem szépen beteg vagyok itt a menthetetlen dolog. Nem, a függőségek, mindegyik függőség gyógyítható.
De mindegyik gyógyítható?
Mindegyik gyógyítható, igen. Csak ehhez segítséget kell kérni, és a segítséget igénybe kell venni. Ezek nem könnyű, nem egyszerű, általában nem lineáris folyamatról van szó, elmegyek az orvoshoz, fölírja a gyógyszert, beszedem, hazamegyek, jó vagyok, nem. Tehát, hogy nagyon sokszor visszaesések vannak, nem egy kezelés, több kezelés, tehát, hogy ez általában egy hosszú, egy súlyosabb függőségnél tényleg sokszor hosszú, akár maga a terápia is évekig eltartó terápia lehet.
Függőségek közt van olyan, ami kevésbé veszélyes és nagyon veszélyes, iszonyatosan nagy kockázati tényező, vagy végső soron azért ez a személyen függ, személytől függ, nevezetesen az ő függőségre való hajlomán, és a legártalmatlanabb dolog is el tud hatalmasodni rajta.
És a kettő viszonyán. Tehát, hogy ez gyakran szóba kerül, de hogy a régi kutatás utat, hogy a Vietnámból hazakerülő ópiumfüggő katonák jelentős része, amikor hazakerült az Egyesült Államokba, Vietnám háború után, akkor problémamentesen, külső segítség nélkül felhagyott a ópium használattal tulajdonképpen egyik napról a másikra. Volt egy helyzeti tényező, amiben használták, de hogy amikor ebből a környezetből kikerültek, akkor...
Megszűnt a feszültség, már
nem volt
feszültség.
Nem volt meg, és ugyanígy van, aki kipróbálja a heroint, ami az egyik legaddiktívabb szer, és azt mondja, hogy ezt nem értem, ezt miért használják. Másik, valaki kipróbálja, és azt mondja, hogy ops, ez az, ami kell nekem, és soha többé nem hagyja. Tehát, hogy van egy találkozás a személy és a drog, vagy a személy és a viselkedés között, és hogy ez ilyen értelemben meghatározó. Ezt nem nagyon lehet előre tudni.
El tudod nekem azt magyarázni érthetően, hogy aki még nem is ismeri ezeket a fogalmakat, valamiképp azért betekintést nyerjen abba, hogy azért, ha én jól sejtem teljesen dilettánsként, itt azért a kontroll kérdése az egy nagyon fontos dolog egy függő esetén, hogy a kontroll megléte, annak elvesztése, az milyen összefüggésben áll a függőség kialakulásával és meglétével?
Hát alapvető, tehát hogy valóban így van, a kontroll az a kulcs fogalom tulajdonképpen a diagnosztikus kritériumok között is bármelyik függőségnél egy kulcs fogalom. Ugye arról van itt szó, hogy nem tudok határt szabni, hogy mennyit játszom, mennyi pénzért, mikor hagyom abba, mekkora tét, vagy mennyi drog, tehát hogy ilyen módon a függőségnek ez egy kulcs tényezője, hogy ezek a szabályozó funkciók, igazából a stop funkció nem működik a személynél. Tehát valóban itt gyakorlatilag erről van szó nagyon egyszerűen. Ugye ez az, amiért egyébként pont ez a teljes elvesződés meg tud történni, tehát hogy úgy tudok bevonódni a játékba. Ugye, hogyha valakinél ez a kontrollmechanizmus erős, akkor egyszerűen nem tud, ugye nem tud elveszni a játékban, mert folyamatosan ott van az, hogy működnek ezek a kontrollfunkciók erősen.
Jól gondolom én azt, hogy egy szabályos és jól működő terápia során, említetted, hogy mindig egy feszültség azért meghúzódik, vagy konfliktus emögött a függőség mögött, a végső cél és a feloldozást adó megoldás az, hogy rájöjjünk, teljesen mindegy, hogy valaki szexfüggő, pornófüggő, internetfüggő, adrenalinfüggő, alkoholfüggő, drogfüggő, szerencsejátékfüggő, mi okozza ezt a konfliktust, ezt a belső békétlenséget, és annak feloldásával a függőség kiterjedése is csökkenthető vagy megszüntethető?
Igen, és nem. Tehát, hogy bár ennyire egyszerű lenne, mert akkor bárki bejön a terápiás szobába, csak megmondanánk neki a tutit, és boldogan távozna egy vagy két ülés után, és meg lenne oldva. De hogy az a szomorú helyzet, hogy nem egy racionális lény, ugye a Freud is a katarzisról beszélt, és mindez, hogy sokféle megfogalmazása mindennek, de hogy a lényeg, hogy az, hogy én átlátom, hogy mi a mechanizmus az én működésem mögött.
Nyilván az az első lépés, és úgy gondoltam, hogy rájön hirtelen, hogy mi történt vele, és akkor abba hagyja.
Igen, sajnos, mert lehetne, de hogy nem vagyunk rá. Tehát hogy szeretnénk azt gondolni sokszor, hogy racionális lények vagyunk, de akkor nem használnánk drogokat egyáltalán, mert akkor már előre végig gondolnánk, hogy nem. De hogy önmagában azt, hogy én értem, hogy mondjuk hol vagyok traumatizálva, hogy mik azok a feszültségek, akár ezeknek az eredetét is, amik miatt újra és újra visszatérek egy szerhasználat, ez egy viselkedéshez, ez nem elég. Ugye azért sem elég, amiről beszélünk, hogy ugye ott van a személyiség, ott van az én működésem. Tehát, hogy valami módon azt kell megtanulni egy sikeres terápiában, hogy hogyan tudok ezekkel az engemért feszültségekkel, nehézségekkel, kihívásokkal hatékonyabban, vagy csúnyán mondjam, adaptívabban megküzdeni, mint a szerrel. Nyilván föl kell ismerni az okokat, de még ha az okokat nem is látom, azt föl kell ismerni, mik azok a helyzetek, melyek azok a helyzetek, ahol el tudok sodródni, és hogy tudom ezt kivédeni, vagy hogy tudok kialakítani olyan mechanizmusokat, amik mentén meg lehet állni. Ez egyébként akár a leszokásban, ez nagyon sok fontos eleme a leszokás után a visszaesés megelőzésének. Tehát, hogy tulajdonképpen minden terápiának egy fontos része az utolsó fázis körül, hogy azt is megtanuljam, hogy kerüljem el azokat a helyzeteket, hogy hogyan küzdjek meg azokkal a helyzetekkel, amik visszahívnák a szerhasználatot.
Hát akkor maradjunk annyira, te mondtad, hogy minden függőségtől meg lehet szabadulni, és minden függőség gyógyítható.
Így van.
Legyen akkor ez egy ilyen pozitív végszó. Nagyon köszönöm.
Én is köszönöm.
Demetrovics Zsolt után következzék Kubiszin Viktor, író, újságíró. 20 évig volt a kábítószerek rabja, tulajdonképpen szinte mindennel kapcsolatba került. Alkohol, halucinogének, LSD, fű, hasis, heroin. Rehabilitációja óta sikeres író és prevenciós szakember. Megpróbáltatásairól könyvet is írt. Felépülésében és magára találásában sokat segített neki a vallás. Beszélgetésünkben kevésbé mélyrepülésének részletei érdekeltek, sokkal inkább függőségeinek személyes dinamikája, belső megélése és mozgató rugói iránt érdeklődtem. 6 évesen elköltöztetek faluról ide Budapestre, mert hogy a szüleid elváltak, és azt mondtad, hogy te akkor veszítetted el a lelki békédet. Mi okozta ezt a talajvesztést? A vállás, vagy az, hogy Budapestre kerültél?
Ó, jól belecsaptál közepébe. A gyerekkorban, most én saját gyerekkoromban is, ugye ez a biztonságélmény, vagy az az alapkötődés, amit a család jelent, vagy az, hogy ugye akkor még így az ember nincs képbe, azt tudja, merre van arca, akkor az alapkötődéseim nekem is ugye az édesanyám volt, az édesapám, meg az a közeg, ahol én ott éltem a mindennapjaimat kisgyermekként, és ez egy olyan élesváltás volt akkor, ami mintha egy kihúzták volna a lábam alatt a talajt. De azért mondom és hangsúlyozom, hogy egy utólagos értelmezés ez, és pusztán önismereti szempontból volt ez fontos számomra ezt így megfogalmazni, illetve felismerni, mert ez a talajvesztettség utána egy alapélményemmé vált, ez a bizonytalanságérzés így a világban. És itt nem a környezetváltozásról van szó, szóval nem hibáztatom az édesanyámat, vagy az édesapámat, hogy ők most elváltak, vagy az, hogy elköltöztünk, mert hogy ezek teljesen normális dolgok, de hogy így a későbbi történet fényében ez azért egy elég fontos pont volt.
Apukád családjában sokan voltak, akiknek problémáik volt különféle hajzószerekkel, ugye?
Hát apukámnak mindenképpen volt. Tudtam a nagyapámnak is, akit már abszon az ágon is. Voltak problémák a családban, igen.
Úgy fogalmaztál, hogy voltak alkoholisták, devianciára hajlamosak, és voltak, aki öngyilkosságot követett.
Igen, mindegyik. De hogy itt mindkét ágon.
Mindkét ágon.
Mindkét ágon, igen.
Azért ez erős pakk.
Ez erős pak, illetve volt akkor egy, nagyon érdekes, mert én ugye egy évig voltam drogterápián, 13 éve már, szóval egy kicsit nehéz is visszaemlékezni, nagyon sok minden történt azóta, de ott a terápiának egy fontos része volt, hogy átvilágítsuk magunkat és a családunkat. És volt egy olyan, amit az én mentorom a személy esetközelembe vettünk végig, amit ő úgy hívott, hogy genogram. És ez azt jelentette, hogy azok a minták, amik családilag megvannak, tehát például sok válás, sok öngyilkosság, akár szerfüggőség, nem tudom, szóval ilyen jellegű problémák, azok valahogy mintaként öröklődnek, mint megoldási stratégiai generációkon keresztül.
Te mit láttál mindebből, mondjuk édesapád esetén? Tudtál te erről bármit 6 éves korodig, 7 éves korodig?
Nem nagyon, tehát hogy így láttam azt, hogy néha nincs jól, meg hogy feszültségek vannak otthon. Tehát igazából érzésekre emlékszem. És egy kisgyerek is, de főleg hát ugye gyerekként, amikor még nem tudom értelmezni fogalmilag, meg értelmileg annyira világot, akkor elsősorban az érzésekre vagyok kiélesedve. Tehát az érzés kisgyerekként nagyon érzékeny voltam, és a feszültség volt, azt megéreztem.
És sok feszültség volt.
És éreztem feszültségeket, persze.
Így, hogy ilyen pontos és kimerítő felvételt készítettetek magadról, terápia során és a rehab során, te mire jutottál? Te miért lettél függő?
Hogy miért lettem drogfüggő, annak nagyon sok oka van, de én például azt akár a szociális vagy társadalmi oka is lehet, tehát például az egy nagyon triviális ok, hogy amikor én voltam kamasz, akkor váltak, vagy előtte pár éve váltak elérhetővé ezek a szerek. Tehát ha 20 évvel korábban születek mondjuk a keleti blokkba, akkor nem lehet, hogy nem leszek drogos.
Akkor lehet, hogy alkoholista leszel.
Nyilván, igen, például nem tartom azt előre predesztináltnak, hogy most azért, hogy volt egy válás a családba, vagy hogy a visszamenőleg akár többeknek voltak szerv, hogy ez tessék kapcsolatos probléma, abból egyenesen következett volna, hogy én kábítószer függő legyek, és mert ennél is egyébként, de ez minden függőségnél, szerfüggőségnél, vagy akár viselkedési függőségnél, akár ahogy láttam és ahogy tapasztaltam, nagyon erősen benne van az egyéni felelősség. Tehát az, hogy az én döntésem volt mindig minden. egészen addig a pontig, amíg függővé nem váltam ott, ugyanis ez a szabadság jelleg, vagy hát pláne a szabadság, ez teljesen elveszett. Tehát ugye a függőségnek nagyon sokfajta definíciója van, hát nem én, de valahogy azt valahogy úgy definiálnám, hogy ez egyfajta rabszolgaság, tehát egy kiszolgáltatottság élmény olyan szempontból, hogy érzés szinten nincs meg az a szabadság, szabadságnak a tudata, hogy én választhatok. Tehát választhatok a között, hogy fogyasztok-e, mondjuk kábítószert, bármiről van szó, vagy nem. Hanem úgy érzem, hogy ez nekem szükséges, tehát ugyanúgy egy az életben maradáshoz szükséges funkciók, kb. Mint az evés, vagy az ivás, vagy a lélegzés. Tehát, hogy egy biológiai és materiális szinten is nagyon fontos, lelki szinten pedig mindenképp. Viszont előtte folyamatosan megvolt az a lehetőségem, hogy én milyen megoldásokat választok, és milyen mintákat követek az én saját életemre nézve, már akár tizenévesen is. És talán a szakértők, vagy szakértők a különböző műsoraidban, vagy akár az előző megszólaló is már talán elmondta, hogy a függőség kialakulásában, a függő működés kialakulása az a kábítószereknél, vagy bármilyen kémiai anyagnál, de akár a viselkedéseknél, az nem így jön. Tehát nem egyik pillanatról a másikra, hanem annak vannak szakaszai, az egy folyamat. Az öngyógyításnál egy nagyon fontos szerepet játszottak az én életemben a kábítószerek. Tehát amikor nem azért használom, mert ez egy rituálé, valami ez közösségi élmény illúziójához tartozik, vagy nem tudom, hanem azért, mert voltak olyan érzéseim, voltak olyan, hát most nem azt mondom, hogy traumáim, de nyilván volt egy csomó olyan dolog az életemben, ami nem volt rendben, és úgy érzem, hogy ez rendbe hozhat. Feszült vagyok, lenyugtat, ilyen egyszerű egyébként.
Egy szorongás, csillapító.
Például, igen. És az öngyógyítás, illetve az a rész, ez inkább szociális, amikor elkezd az ember személyiségettől megváltozni nagyon csúnyán.
Milyen irányba?
Hát társadalmi szempontból, meg egyéni életvezetés szempontból is nem jó. Tehát nem jó irányba.
Te azt mondtad magadról, hogy képmutató, manipulatív és hazudozó volt.
Igen, ez kevéssé jó irány szerintem.
Hát mit jelent, hogy manipulatív?
Hát a hát az ugye egy viselkedés forma.
De kivel szemben voltál az?
Azt szoktuk, vagy úgy van benne köztudatban, meg akár én is úgy használom, hogy másokkal szemben elsősorban. Tehát, hogy van egy bizonyos célom, tök mindegy, egy másik emberrel kapcsolatban, vagy egy helyzetben, és azt a helyzetet, vagy azt a célt én szeretném érni, és ennek a célnak az elérése érdekében mindenféle olyan eszköz bevetek, ami nem direkt, tehát nem őszintén megmondom mondjuk, hogy mit szeretnék, vagy mit akarok, hanem hogy hazudozom, képmutató vagyok, úgy csinálok, mintha az ő kedvéért csinálnék.
Ezt miért csinálom?
És hát függőként, vagy drogfüggőként nyilván azért, már, hogy a bázis drogomat beszerezzem, vagy a bázis drogomhoz elérjek. Tehát, hogy pénzért mondjuk, vagy akár biztonság érzetért. Tehát,
hogy ezt akarom mondani, hogy kell-e ehhez droggal kapcsolatos terv vagy cél, vagy az élet egyéb területén is, párkapcsolatban is tud az ember manipulatív lenni, ha ezt a függő működést elsajátítja?
Hát nézd, én a józanságom alatt, tehát már 14 éve vagyok józan, tehát semmit nem használtam. Hát azért az alapjelvényem, hogy ez nem kell semmifajta kábítószer függőnek lenni, hogy a manipuláció, mint viselkedés, mint az jelen legyen. De még azt szerettem volna egyébként mondani, hogy egyébként ez a, hogy másokat manipulálok, az egy dolog, de hogy az önmanipuláció az legalább olyan fontos, illetve az önbecsapás, illetve az a, amit úgy hív talán a szakirodalom, hogy önigazolás. Tehát, hogy, és ez gyakorlatilag önmagam manipulálása, hogy én önmagam számára leigazolom, tehát megindoklom azt, hogy én miért viselkedek úgy, ahogy.
Bármit is csinálsz.
Bármit. Tehát, hogy...
Tehát megideologizálod, hogy ez helyes. Így vagy úgy?
Igen, hogy a lelkiismeretem vagy a bűntudatom, ha még van, akkor azt valahogy hát lecsillapítsa, vagy nem tudom. Tehát itt az irányításnak az a tudata, vagy az önbecsapó ilyen kiállítása az, ami illúzió. Tehát ez az én irányítok.
Hogy a kontroll nálad
igen,
van.
Igen, pontosan.
Miközben már réges-rég a szernél van a kontroll.
Az, hogy függőségből függőségbe váltok, az például nem szabadság, még ha a szabadság illúzióját adja is.
Mert úgy érted, hogy szerváltás történik, tehát nem függő maradsz, és nem? Nem arra gondolsz?
Nem feltétlenül, hát az egy triviális, mármint drogfüggőknél, vagy alkoholistáknál, vagy gyógyszerfüggőknél, vagy aki kémiai szertől vált függővé. Az ugye a basic illúzió így a szabadsággal kapcsolatban, tehát számtalanat ismertem, meg ismerek azóta is, aki a bázis drogjáról, tehát opiátokról mondjuk lehet, de egy sokkal kevésbé káros, mondjuk azóta smoker, meg piát, tehát csak sörözik, meg szív, és ő ettől nyilván sokkal szabadabbnak érzi magát, mint heroinfüggőként, de hogy attól függően egy szervártás történt, vagy alkoholistából lesz smoker, vagy a designer vonalat, mert nem is követem, hogy ki mi. De igen, ez itt a szervártás, vagy drogosból gyógyszerfüggő, tehát ilyet is láttam, mert nagyon sok minden.
Ilyenkor, bocsánat,
ez a szerváltás.
Ez a szerváltás, de ilyenkor azt gondolja menet közben az illető, hogy iszonyatosan erős, hisz ő most már egy másik szabadságfokon van, ismét kontrollálhat valamit, és megszabadult az előzőtől, ami Robigát jelentett neki. Tehát ez az illúzió indokolja a váltást.
Én ebben benne voltam, és nagyon sok minden indokolhatja. Tehát én 25 évesen voltam ebbe a történetbe, tehát én 22 éves koromtól így 2,5 évig abszinens voltam, tehát józan, úgymond. Tehát igen, tehát nem használtam is olyan kábítószert, és akkor nálam, én amikor elkezdtem akkor mondjuk szívni, meg sörözni, akkor számomra az volt az önigazolás, hogy ez mindenki csinálja. Tehát, hogy miért ne ijatnik meg néha egy pár sört, hogy miért ne rúghatnák be, vagy miért ne téphetnék be minden este. Ezt is csinálja mindenki. Szóval, hogy érted, és akkor így tágultak a keretek. Csak itt az a probléma a szerváltással kapcsolatban, most ez konkrétan szerváltásról szól, hogy aki egyszer függő volt valamilyen kéményszertől, ez az alkohol egyébként erre a legjobb példa, hogy aki egyszer alkoholista volt már, tehát megélte az alkoholizmus kiszolgáltatottságát és kényszereit, az már soha nem fog tudni úgy inni, mint aki nem volt. Tehát nem tud szociálisan úgy inni. Mert nem ismer, nincs mérték, nincsenek meg a keretek, ami egy nem függőnél megvan. És ez a kábítószerezésnél is igaz olyan értelemben, a saját tapasztalatom az volt, hogy most hiába én csak elkezdtem tépegetni, mert szívni, meg sörözgetni, meg azt aztán jöttek egyéb ilyen halucinogén drogok, mondjuk növények, nem tudom, csattanómasztag, varázsgomba, meg ilyesmi, de hogy volt az a része, hogy a kontrollvesztés, tehát hogy nem volt mérték, és hogy függő módon. Tehát én akkor 2-3 hétig úgy volt, hogy na jó, hétvégente betéptem, de aztán utána úgy, hogy egész nap.
De volt neked olyan részterülete az életed,
És ezután estem vissza a függőségbe.
Igen? Arról is beszélünk mindjárt, de volt olyan részterülete az életednek, ahol a mértéktartás jellemző volt rád?
Nem. Nem, tehát hogy pont ez az egyik probléma, mondjuk ezzel a szerváltással kapcsolatban, de visszatérve még az előző kérdésre, hogy függőségből függőségbe, hogy és a szabadság, tehát ugye ennek az életszakasznak számomra például volt egy olyan rész, amikor én utólag nyilvánvalóan azt ismertem fel magamban, vagy a saját működésemmel, hogy itt én hiába voltam úgymond józan, sőt, hiába voltam nagyon hasznos emberi erőforrásként jelen a társadalomban, de hogy munkafüggő voltam 2,5 évig.
Tehát akkor ez lett a függésed tárgya.
Akkor, igen. És a függő működésnek azok a kényszerei jöttek elő, amik egy lelki működés, és egy szellemi működés, és nyilván van egy materiális, tehát ahogy a testi viselkedésben ez megmutatkozik, de ott számomra a munka volt az, de nem úgy a munka általában, hanem az a terület, amit én akkor nagyon intenzíven végeztem, tehát én nagyon szerettem a filmeket, vagy hát akkoriban ráfesseltem így, meg oda jártam egyetemre, és filmes újságíró voltam. És az nagyon sok mindent csináltam, tehát, hogy filmfesztivál szervezéstől elkezdve rengeteget írtam, filmvilágba szerkesztem.
De ezt is radikálisan.
Hát ez az éjjel-nappal, tehát, hogy itt pont a beszűkülés, tehát a függő lelki működésnek 2-3 olyan kulcsfogalma van, de mondom, ezt 13-14 éve nem fogalmaztam ezt így meg szerintem, de hogy ez a kényszeresség, a megszállottság, tehát ez a kényszer és megszállottság mozgat. Tehát ez egy beszűkült tudatállapot, meg lelki állapot, tehát ami alárendel minden lelki működést, és ez alapján az egész viselkedést a világban, annak a célnak, ami a legnagyobb kielégülést nyújtja.
Aktuálisan.
És aktuálisan, igen, pontosan. Tehát, hogy, és ez lehet gyakorlatilag bármi, nyilvánvalóan, de hogy
tehát ez lehet személy, munka, gyógyszer, edzésfüggés, egészség, bármi.
Pontosan, pontosan.
De azt meg tudod nekem érzékletesen mutatni, vagy elmagyarázni, akár csak három mondatba is, hogy ez miért van? Tehát mi a drive menet közben? Tehát te leteszed, azt mondod, hogy hello, megszabadultam a drogtól. Van egy triggerpont, van egy másik hívóerő, ami nyomán ugyanaz a működés lép életbe, és nincs megáll. Valamitől ez megint beszippant. Hogy ilyenkor mi játszódik le? Mi a cél? Mi az, ami jó? Tehát milyes fajta örömöt ad egy megszállottsággal folyamatosan kényszeresnek lenni?
Jó, nagyon jó flash. Nem az a kérdés, hogy miért lesz valaki drogos, hanem az, hogy miért nem lesz mindenki az. És erre kerestem a választ. És pont ezért, mert hogy személyiség szinten azok, akik mondjuk kábítószerfüggők lesznek, vagy alkoholisták lesznek, vagy gyógyszerfüggők, vagy bármitől, úgy válnak függővé, hogy annak látványos tünetei vannak, tehát látja a világ, azok azért nem különböz, tehát nem ufók, vagy érted? Tehát ugyanúgy emberek, mint mindannyian, tehát ugyanúgy emberek vagyunk. És ugyanazok az alapigényeink, ugyanúgy vagyunk összerakva.
Igen, csak szerintem a nagy különbség, hogy a függők teljesen alárendelik az életüket egy aktuális dolognak, míg a másik, aki nem függő, az lehet, hogy élvezi, lehet, hogy drive-ja, de a mértéktelenség, a radikális megszállottság, az nem jellemzi őket. És mindig tudják, nem mindig, de az esetek igen jelentős részében, hogy önfeladással azért ez nem kell, hogy járjon.
Én abszolút aláírom azt, amit te így mondasz, azon a szinten, ami mondom, ami így kifelé látszik. De most tehát tényleg én egy lelki, meg egy szellemi szempontból jelen állapotban én abszolút nem látok különbséget a között, hogyha valaki most ez tényleg lehet, hogy védhetetlen lesz, vagy súlyos megfogalmazás, vagy nem tudom, de egy olyan junkie, aki mondjuk ott, vagy ha még vannak ilyenek egyetlen, de vannak biztos, aki becózik egy foglalathezbe, és saját mocskába fetreng előbbibe magát minden nap, és aközött, aki egy teljesen más hazugságvilágban keresi az ő boldogságát, és nagy háza, nagy kocsia, sikerei vannak, csúcsvezető, akármi. Tehát aki látszólag boldog, és látszólag tele van az élet gazdagságával. Számomra abból a perspektívából, ahol én a szabadságot definiálom, vagy keresem, gyakorlatilag ugyanaz. Ugyanaz a nyomor, és ugyanaz a vége, tehát, hogy a halál.
Igen, és mind a két esetben te nyomort említesz. A szakemberek azt mondják, hogy itt mindig valami nagyon súlyos lelki békétlenség húzódik meg emögött.
Abszolút.
De ez az én megfejtésem, nem biztos, hogy igazán van. Amikor ilyen megszállottá válik egy függő, és ez nekem nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy megszállottság. Nem az van, hogy minden áron, életre, halálra keresi a megváltást, és aktuálisan beleszeret mindig egy ideába. Annyira reméli, annyira szeretné, hogy ez majd elhozza azt a vágyott harmóniát, hogy voltak éppen mindegy, hogy mi az, de fél évente kinevezi mindezt élete megmentőjének. Munkát, a drogot, az alkoholt.
Csodálatos. Hát igen, valahogy erről beszélek, és meg ezt látom, meg ezt is éreztem magamon is. Tehát akár 5-6-7-8 év józanság után is, és ilyen szempontból azért fogalmazok így, mert hogy a felszínen nyilván látványos különbségek vannak, de hogy a mélyben gyakorlatilag ugyanaz van, tehát hogy ez a, hogy hogyan keresem a boldogságom, ennyi. Hogyan próbálok nem szenvedni, hogyan próbálom megtalálni az életem értelmét, és ehhez tehát ezt nyilván ritkán kapcsoljuk, vagy kapcsolja bárki össze most egy cuccossal, hogy ő biztos azért szívlövi magát, szívja fel a csíkokat, nem tudom, mert hogy ő most valami, nem tudom, különbözőbb spirituális igazságot keres, hogy nyilván annak olyan motivációból is, de hogy gyakorlatilag ez egy boldogságkeresés, tehát, és a békekeresés. Tehát a békétlenség az azért fontos, amit mondasz, mert hogy szerintem egy a béke kifejezése. Mert hogy mi az, ami valódi békét tud adni a világon nekem? És itt ez nekem egy fontos kérdés, nem másoknak. És nem csak a béke illúzióját.
Nem arról van szó, hogy valami belül olyan végtelenül űz, vagy űzött téged. Ezt a békétlenséget valami táplálta, és arra kell Isten igazából rájönni, hogy mi okozta ezt a békétlenséget benned. Erre te rájöttél-e?
Hát persze.
És elmondod nekünk? Tehát, hogy mi elől menekül az ember, mert itt lehet, hogy nem az a fontos, hogy mi felé, mert az úti cél az mindig változik, de hogy valami elől menekül, az egész biztos. Lehet, hogy önmaga elől, vagy egy probléma halmaz mellől, de van egy nagyfokú megoldatlanság az életében, ez biztos.
Azt a bizalmat, hogy én kinek hiszek, azt én egyetlen konkrét személybe vetettem, és csak neki hiszek, senki másnak. Tehát, hogy és ez a konkrét személy, az én életemnek az alapja, érted? És akkor ez a konkrét személy. Egyébként Jézus Krisztusról beszélek, tehát nem olyan nagy történet, tehát az Isten fles, de hogy én konkrét személyként tekintek rá. És akkor innen magyarázva ennek a béketlenségnek az oka egész egyszerűen az, hogy bűnös ember vagyok, egy gyenge vagyok. Tehát egy senki vagyok, érted? Aki ugyanúgy egy kötőjel két évszám közt, mint bárki, aki ember. Mert hogyha ránézek, hogy ki az ember, ránézek magamra, ránézek bárkire, akkor én ezt látom, hogy hát volt tetejés temetőben már, hogy ennyi. És lehet akárki, lehet akár mekkora neved, lehettél akárki, de hogy ennyi az emberi élet. És hogyha erre nincs egy megoldás, nincs egy magyarázat, nincs egy olyan béke, ami felülírja ezt az állapotot, hogy egy kötőjel vagyok, és tök mindegy, hogy igazából mit csinálok, vagy mit nem, akkor ez a békétlenség, ez űz, és próbálok mindig más és más megoldásokat találni.
Te most a megoldást említetted, azt megelőzően, neked mi volt az alapélményed? Az, hogy nem jó helyen vagyok, hogy boldogtalan vagyok, hogy nem találom a helyem, hogy szorongok.
Az elsődleges ok keresése, vagy az ok, a hiba megfogalmazása, azt nem magamba kerestem, hanem a környezetben. Tehát ez azért iszom, mert te sírsz típusú, ugye?
Igen.
De hogy én azért anyagozom, mert ez a világ, vagy akkor a 90-es években, amikor én mondjuk gimis voltam, és láttam, hogy mit tud nekem nyújtani az akkori Magyarország, mint élet lehetőségeket, arra azt mondtam, hogy köztesú, de ennél sokkal jobb betépni.
És mire vágytál volna?
Itt fogalmam sincs. De hogy meg se volt fogalmazva ilyen értelemben, tehát hogy most már tudom, és egyébként nem az Istenre úgymond, vagy nem tudom, szóval nem ilyen, nem ilyen, de hogy arra, hogy nagyon rég voltam 10 éves, de egyébként szerintem csak arra, mint bármelyik 10 éves, hogy szeressenek, hogy elfogadjanak, hogy megélhessem azt, aki vagyok, aki lehetek.
Volt ilyen berészet? Szerettek, elfogadtak?
Hát nekem a fű az nagyon jó barátom volt, csak hát ő nem szeretett.
De emberek?
Hát voltak persze, akik bizonyos szintig, de hogy azért az emberi kapcsolatok magon keresztül még egy intim kapcsolatban, tehát még egy pár kapcsolatban is én azt látom azért kívülről is, meg elég, tehát az elmúlt 14-ben elég sok emberrel találkoztam, meg elég sok éles stratégiát látom, hogy egy ponton túl nincs kapcsolódás.
De ez kimúlott? Ő rajtuk, vagy te nem engedted?
Ez a helyzetem múlik. Helyzetem, és most nem csak magamról beszélek, hanem úgy általában látom azt, hogy gyakorlatilag egy ilyen egymást használjuk típusú dolog van, és persze van egy olyan flash, hogy szeretlek, de hogy az a szeretet az igazából egyfajta önszeretet jellegű, és az annak is az illúziója.
Hát és inkább az önszeretet hiányzik, és
igen,
ez gátolja meg azt.
Szeretni. Szóval, hogy ez egy összetett kérdés ilyen szabon.
Viszont szerintem nagyon érdekes az a 2 év, amikor te leálltál, 2,5 év. És erről te azt mondtad, igen, és szerintem ez a kulcsmondat, vagy az egyik kulcsmondat, hogy attól, mert valaki nem él a szerrel, attól az meg nem azt jelenti, hogy ő nem függő. Tehát perspektívát kell váltani. belül. Tehát amíg a gondolkodásmódod, a magadhoz való viszonyod nem változik meg, addig ezek a problémák csak elodázva lettek, megoldva nem. Te a perspektíva váltással, és azáltal, hogy voltál rehabon, ugye 20 évig voltál függő, aztán terápia, rehab, és sok-sok munka nyomán te mindezt letetted. A lélektani része érdekelne elsősorban, hogy ennek nyomán mi változott a te lelkedben, a magadhoz való viszonyodban? Tehát jobban szereted magad, megszűnt a békétlenség. Mi az, ami már egy ilyen megszállottságá nem tud válni benned, bármilyen üdvösnek gondolt cél érdekében, mint ami korábban jellemzett?
Hát ez a szabadságérzés.
De azt most már megleled, amit korábban nem?
Abszolút. Tehát, hogy ez egy...
De ez annak köszönhető, hogy spirituális útra léptél? Tehát
kizárólag.
Szerinted egykor volt függő, vagy egy függőségre hajlamos ember, azt tud nem függő módon kapcsolódni a spiritualitáshoz?
Mármint, hogy esetemben, tehát hogy tudok-e úgy tekinteni az Istenre?
Adott esetben.
Mondjuk ki.
Igen. hogy ez mértékletes legyen.
Ez jó kérdés, de hogy egyébként, hogy például az Isten nem egy droge, mondjuk így is fel lehet tenni a kérdést, az én szemem, vagy az én.
És egy újabb megváltás ígérvény.
Hogyne. Tehát, hogy...
Tehát bizonyos értelemben, mondom, ez egy narrációja a történetnek, a szerváltás spirituális módon történt meg. Hisz megint van az életednek egy
ez
olyan...
Ez egy abszolút tök jó narráció. Igen, tehát ez, amit mondasz, ez abszolút valid, és abszolút igaz, és ez akár alá is támasztható nagyon sok példa rajtom kívül, tehát nagyon sok függő vagy drogfüggő példáján, illetve ez akár egy trend is, nek is mondható, hogy előbb-utóbb muszáj valami spirituális alapzatot találni egy ex-drogfüggőnek, mert semmi sem üti ki azt az érzést azért, amit bizonyos kábítószerek nyújtottak.
Egyre válaszolj még kérlek, és lehet igennel vagy nem, mert nagyon érdekelne. Ha választhatnál, akkor, és mondjuk újra élhetnél ezt az életet, akkor melyiket választanád? Függő szeretnél újra lenni? Vagy nagyon kihagynád ezt a függést? És nem függő személyiség szeretnél lenni?
Ha újra töltetnék egy mentett állást? Hát akkor, hogyha újra tölthetném, akkor nyilván már csak a próba kedvéért is mindent másképp csinálnék, hogy az olyan hol vezet.
De nem bán semmit.
Nem. Tehát amit... meg kellett bánom, azt megbántam. Már hogyha abban az értelemben, a bűnbelnet értelmében fogalmazunk, ha meg úgy, hogy jaj, de hülye voltam, hogy másképp kellett volna élni, akkor nem. Tehát, hogy ilyen értelemben rengeteg rossz döntést hoztam, de hát ez vagyok.
Örülök, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Lélekben Demetrovics Zsolttal és Kubiszin Viktorral. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.